Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én ünnepeljük az összes szentet, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia táviratirodához eljuttatott közleményében. Azt írták, ezen a napon imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogyan kell követni Jézust. Emlékeztettek, minden szentek ünnepe kötelező egyházi ünnep, vagyis a katolikus híveknek előírás a szentmisén való részvétel. A keleti egyházban már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában 4. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki a pogány isteneknek tiszteletére épült római panteont 609-ben Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. Olvasható a közleményben. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. November 1-jére 4. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Az iskola kezdés után az ösztöndíjak kifizetése is rendben elindult a szakképzésben. A pénz megérkezett a tanulók számlájára, és megkapták az apácai ösztöndíjat is az arra jogosult tehetséges diákok. Erről a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszélt az M1 műsorában. Varga Bajusz Veronika felidézte, 2020-ban átalakították a szakképzési rendszert, megerősítették a duális oktatást és elindították az ösztöndíj rendszerét. Az első két évben ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért kapnak a diákok, hozzátette. A szakképzési ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően havi 8 és 59 ezer forint között van, a munkabér pedig a minimálbér 43-72%-a. A múlt heti plenáris ülésen a Tisza párt európai parlamenti képviselői megszavazták, hogy az EU új bevételi forrásokat vezessen be, részben a tagállami bevételek rovására, ezzel tehát a brüsszeli bürokrácia pénzügyi mozgásterét növelnék, a kormányokét pedig csökkentenék, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalán. Így néz ki a szuverenitás korlátozása gyakorlatban, most épp a költségvetés terén, tette hozzá. Dömötör Csaba emlékeztetett, a tiszások múlt héten Strasbourgban szavazatukkal erősítették meg a migrációs paktumot, többletforrásokat adnának az LMBTQ propagandára, és még amellett is kiálltak, hogy Magyarország továbbra se kapja meg a neki járó uniós forrásokat. A családok anyagi biztonságának elősegítése érdekében szükség van a családi adókedvezmény megduplázására, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Kossuth Rádió műsorában. Hankó Balázs jelezte, két lépésben emelnék meg az adókedvezményt, először jövő év nyarán, a következő lépésben pedig 2026. januárjában. Azt mondta, ez az adókedvezmény az, ami a legszélesebb körben kiterjed, és az adócsomagban az erről szóló javaslat már szerepel. Javítási munkák kezdődnek hétfőtől az M31-es autópályán Gödöllő térségében, az M0-as autóút irányából az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 6-os és a 7-es kilométer szelvények között, tudatta a Magyar Közút Nonprofit ZRT a távirati irodával. A közlemény szerint a dilatációs elemek cseréje előreláthatóan november 11-éig tart, addig egy sávon haladhat majd a forgalom 60 80 km/órás sebességkorlátozás mellett. Végül az időjárásról: ködés réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, legkésőbb az északkeleti határnál süthet ki a nap, másutt eleinte fátyol felhős idő várható, majd napközben a délnyugat Dunántúl kivételével kiderül az ég, csapadék nem lesz, a nyugati szél jellemzően mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, verső szállítást hallanak az 1956-os forradalom évfordulójára, Csé Szabó László, Déri Tibor, Fekete István és Örkény István írásaiból. Felolvassák Blaskó Balázs, Tóth Levente és Szegvári Menyhért.
Fekete István, levél Bécsbe. Kedves Vilmos, ma október 31-e van, 1956. október 31-e, reggel 4 óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban. Ma mégis úgy érzem, ezen a napon maradhat minden, első ez a levél, aminek gondolatai agyonnyomnának, ha el nem küldeném őket neked. Éjszakai sötétség van odakint, s az ablakom fekete üvege mögött alszik a város. Engedd meg, hogy nagy betűvel írjam ezt a szót, de ha lenne piros ceruzám, azzal írnám. Mert egy hét óta ünnep van a szívemben, piros betűs szent ünnep, ha erre a városra gondolok, amit soha se szerettem. Emlékszel, ugye? Mondtam is ezt neked. Ott ültünk a Schwarzenberg Kaffeehaus páholyában, s arról panaszkodtam, hogy ha mi már nem leszünk, ha a mi generációnk mögött becsukódik a nagy ajtó, nem lesz, aki tovább vigye ezt a lángot, amit te megőriztél. Przemyszülben, s utána Szibériában, s amit én félvakon is jobban láttam, őriztem, és úgy látszott, vakok előtt lobogtattam, akik amúgy sem törődtek vele. Akkor ott a kávézóban azt mondtam neked, nincs fiatalságunk, s ami van, mintha semmi közünk nem lenne hozzá. Mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában hordaná a beláthatatlan rabság lokál gőzbe folytott rettenetes reménytelenségét. És Vilmos, ahogy most kinézek az ablak sötét tükrén, és látom a villanylámpák elszórt csillagait, elfutja a szemem a könny, és bocsánatot kérek ettől a fiatalságtól, akik ezen a héten nem magyar, de világtörténelmet írtak fiatal vérükkel. Bocsánatot kérek, és nem törődöm most azzal sem, hogy nem értem az egészet, de nem is törődöm vele, hogy értem, vagy nem értem. Nem akarok emberi értelemben büszke se lenni. Csak a férfi könnyeket morzsolgatom, a mérhetetlen gyász és a felfoghatatlan dicsőség imádságos olvasó szemeit. Akkor, amikor úgy éreztem, hogy semmi közünk hozzájuk, mégis igazam volt, mert valóban nincs közünk hozzájuk, olyan mérhetetlen magasságban vannak felettünk, a készülés és hallgatás, a bátorság és halálba menés olyan csodálatos dicsfényében, amire nincs szó, s amely előtt csak leborulhat minden latolgató értelem. Hogy mi szülte, és hol volt ez bennük elrejtve, Vilmos, nem tudom. És ha visszagondolok a szájjártató, nagyhangú, ragyogó fiatalságunkra, elszörnyűködve látom ezeknek a fiataloknak néma értékeit, amire lehet építeni, mert a miénkre nem lehetett. A lelkünk, Vilmos, hol volt a lelkünk, amiről olyan szépen szavaltunk? Az eszünk, Vilmos, hol volt az eszünk, amit olyan szépen villogtattunk, hogy elvesztettünk mindent? Ők nem beszéltek, nem szavaltak, csak készültek, éheztek, dolgoztak, harcoltak és meghaltak, és visszanyertek mindent. Te ott voltál Psemislben, és láttál hősöket. Láttál bakákat és tűzéreket meghalni a monarchiáért, egy távoli valamiért, ami talán csak egy fegyelmezett közösségi érzés volt. Láttad Tamási altábornagyot, egy utolsó rohamban egy szál lovaglópálcával vezetve az utolsó rohamot. De mindez céltalan bátorság és céltalan vérhullatás, oktalan hősködés ahhoz képest, ami az elmúlt héten Budapesten történt. Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika. Itt csak halálba menő 14-20 éves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelszavak csatorna levesével, a hazugság emészthetetlen maszlagával neki mentek fölborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni, vagy meghalni. És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet, és győzelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az örökké valóságban és a nemzet szívében, és élve maradtak a többiek, akik talán csak most eszmélnek ájult boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lelki szabadság, a végtelenség szemléletében. 1956. október 31-e. Most jön fel a nap, a világosság véres ostyája, s én összeteszem a kezem, mert nem tudok már írni, nem lehet semmit sem tenni, csak a holtakért és az élőkért és az egész Magyarországért imádkozni, imádkozni. Budapest, 1956. október 31-e. Déri Tibor. Barátaim, nehezen szántam magam arra, hogy megszólaljak. Amikor az első puskalövés elhangzott, kiszaladt a fejemből a vér. Ezért te is felelős vagy. Beszéltél, lázítottál. Hogy fogsz elszámolni a halottakkal? Az utcán szaporodtak a temetésre váró holttestek. Menj ki, és fogd le a gyilkolók kezét. Én nem tudom egyszerűen tudomásul venni, hogy forradalom nincs véráldozat nélkül. Minden elhangzott puskalövés után félig eszelősen azt éreztem, hogy én nyomtam meg a ravaszt. Hiszek az emberi lelkiismeretben, s a vádlottak padjára ültettem magam. Barátaim, vállalom a felelősséget. Boldog és büszke vagyok, hogy írótársaimmal együtt mesterségünknél fogva első hallói és leírói lehettünk a nemzet szavának. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma, egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a nép akarat. Iszonyodva ébredek rá, amit hosszú évek óta csak homályosan éreztünk, sejtettünk, amiről csak félszavakat tudtunk mondani, a csontom velejéig megrendülve csak most tudom lemérni, milyen halálosan kegyetlen volt az a nyomás, amely a népre nehezedett, hogy ilyen egységesen felelt rá, egyetemleges egészében, puszta kézzel a tankok ellen. A suhancok forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szent előttem. Évek óta kétségbe esve figyeltem a magyar ifjúságot, ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapom előtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és reméltem, 48 ifjúsága után most támadta hazának egy 56-os ifjúsága is. Elsősorban ő hozzájuk szólok, mert ma az ő kezükben van a forradalom sorsa. Öreg vagyok, 62 éves múltam. Két bukott forradalomban vettem részt. 45-ben azt hittem, hogy munkások, parasztok, mindannyian, akik a nemzeten kívül rekedtünk, új hazára lelünk. De 10 év alatt lépésről lépésre kilopták talpunk alól az országot. Azt hittük, a szocializmust fogjuk megépíteni, s ehelyett vérből és hazugságból rakott börtönfalak közé zártak. Felelősnek érzem magam azért is, hogy későn nyílt ki a szemem, s hogy amikor kinyílt, nem tudtam szavamat vagy hallgatásomat úgy felerősíteni, hogy mindenki értsen belőle. De egy mentségünk van magyar íróknak. Ha későn is, de mindenkinél korábban kezdtük el a nyílt harcot a zsarnokság ellen. Barátaim, ha szavaimnak van valami hitele, hallgassatok meg. Óvjátok meg a forradalmat. Olyan méltósága volt eddig, amilyet csak az igazság adhat eszmének, embernek. Egy dologra figyeljünk most, nem a bosszú órája ütött, hanem az igazság tevésé. Aki bűnös volt, az bíróság elé kell állítani. De a tévedőket ne kínozzátok, mert ne feledjük el, hogy 100 000 tévedtek, mert megtévesztették őket. A forradalom győzött, de ha nem adunk neki időt, hogy erőre kapjon, újra elbukhat. El is sikkaszthatják azok, akiknek érdekük. Fogjunk össze, egy hazánk van, s egy életünk. Ha szavamnak van hitele, fogjunk össze. Ne egymás ellen hadakozzunk. Bízzunk a nép erejében és tisztességében. Ne folyjon több vér. Tisztelet a halottaknak.
Kéjszabó László. Gyász és megdicsőülés. Halottak napja nem a porladó hamvak, az élő lelkek ünnepe. Több mint 1100 esztendeje megülik évente apró reszkető fényeknél, mikor a fákra is leszáll az aranyhalál. De 1956-tól fogva Magyarországon krisztusi ünnep is ez a keresztény emlékezés. Olyan áldozat ünnepe, amelyet egy nép hozott, hogy kiontott vérével tisztábra mossa a világ lelkiismeretét, s puszta mellel, a fegyverek elé ugorva meghirdesse, hogy a bűnnek nincs igazi hatalma. Mert azok a friss holtak, akiknek hevenyészett utcai sírja fölött kigyúl a mécses, megszégyenítették a kételkedőket, akik nem bíztak a lélek törhetetlen szabadságában, s újongással tölti el a hívőket, akik tudták, hogy a lélek csöndes, de töretlen ellenállása egyszer még képes lesz a legnagyobb véráldozatra és önfeláldozásra. Nem bíztak hiába. Kicsi és szegény nép vállalkozott arra a fenkölt és felülmúlhatatlan áldozatra, olyan nép, amelyet legtöbb szomszédja s más világrészek népei számban, hatalomban, anyagi erőben felülmúlnak. De egyik sem a lélek erejében és szabadságában. A gondviselés rendjét kell látni és dicsérni abban, hogy a magyar szabadságharc azon az ünnepen végződik, halottak napján, amely nem a porladó testek, hanem az élő lelkek ünnepnapja. Mostantól fogva, akárhogy forduljon is a magyarság jó vagy bal sorsa, a világ népei a holtak élő lelkére emlékezve a síroknál emlékezni fognak azokra a magyar férfiakra, asszonyokra és serdülőkre, diákokra, munkásokra, katonákra, parasztokra és írókra, akik véres áldozatukkal tanúságot tettek e lélek örök szabadságáról, s visszaadták egy magyar szó hitvalló, csodálatos értelmét. Ez a szó a halál megvetés. Az elesett hősök a szó szoros értelme szerint megvetették a halált, mert nem hittek az örök halálban, s tudták, hogy halál csak a földi létben van, abban a földi életben, amelyet megmérgezett a bűn, s méltatlanná tett az emberhez. Tudták, hogy élő halottnak lenni rosszabb és méltatlanabb, mint hősi halottnak. Hány hadosztálya van a pápának? Kérdezte Sztálin. Midőn a pápa meghallotta ezt a gőgös balga kérdést, mosolyogva azt felelte, az én seregem az égben van. Ez a sereg harcolt Budapest utcáin, nem csak a katolikusok, hanem minden hitvallásúak mellett, s azoknak az oldalán is, akik sose próbálták ki az ima erejét, nem kóstolták meg édes ízét, mert szunnyadt bennük a hit, de szívük tisztaságával az angyalok szövetségesei voltak. Ifjak, férfiak, aggok, lányok és asszonyok fegyvertelenül vagy gyatra fegyverekkel a kezükben, s halál megvetéssel a szívben legyőzték Sztálin hadosztályait, Krisztus tudatos vagy öntudatlan követőiként vállalták a legnagyobb áldozatot utódaikért, nemzetükért és minden nemzetért. Rettenetes volt a bosszú a hitetlenség fölött. A láthatatlan és letagadott lélek elnémította a látható fegyvereket. A magyar költészet tele van hintve jövőbe látó igékkel. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat, kiáltotta Berzsenyi, nem törődve maga körül a szomorú valósággal, amely látszólag meghazudtolta. Neki volt azonban igaza. A próféta költőnek, mert a magyar nép 150 évvel később helytált a szavaiért. Milyen jó, hogy megvan ez a felséges sor, a legszebb sírfelirat az októberi áldozatok friss hantjai felett. Egy másik költő, élő kortársunk pedig pár év előtt a hitleri háború legsötétebb óráiban közelítő csapások és iszonyatok sejtelmével azt írta, hogy nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, ami csak ölne minket. Milyen jó, hogy megvan ez a két sor, amely összemarkolja az októberi szabadságharc értelmét s a hősi halottak egykori hitvallását, ha maguk talán nem tudták is kimondani ilyen tömören. A magyar nép ma azokhoz a repedezett régi-régi képekhez hasonlít, amelyeken a feltámadt szomorú, de győzhetetlen Krisztus borzalmas sebektől s alvat vértől borítva keresztel a vállán, a nyitott és legyőzött sír szélén ül. Az ő áldozatára emlékeztet, amit a nép egy ködös, szétlőtt, leszegényedett, elcsúfított és megalázott nagyváros utcáin véghez vitt. Mint minden áldozat Krisztus nyomdokán, a magyaroké is egyszerre megszégyenít és fölemel, bűntudattal és újongással telít. Nem vagyunk rá méltók, s mégis el kell fogadni, mert így akarja az áldozathozó. Nagyon nehéz napok várnak a magyarokra. Nem azért, mert a tél küszöbén rommá lett az otthonuk. Azért sem, mert kevés a kenyér, ruha, szén és kötszer. Ezeket a hiányokat és gondokat enyhíti a bámuló és meghatott világ segítsége, s a maguk buzgalma. De nehéz napok várnak a magyarra, mert lélekben és szellemben, magatartásukban és közdolgaikban, a politikában, gyárakban, hivatalokban, iskolákban, s a földeken felül kell múlniuk egész múltjukat. Nem lesz könnyű méltónak lenni azokhoz a holtakhoz, Krisztus tudatos vagy öntudatlan követőihez, akik halottak napja előtt Budapesten és az országban olyan sokat elmostak a világ bűneiből. Elhangzott 1956. november 1-én halottak napján az Angol Rádió magyar adásában.
Örkény István, Fohász Budapestért. Ki itt születtem, és mégis ócsároltalak, ki szerettelek, és mégsem ismertelek, bocsáss meg téveigő fiadnak, dicső városom, Budapest. Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem villamosokon, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy a falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek a falak lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és győzni lehet. A kerek világon, minden térképen és glóbuszon ma átírják a nevedet, Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hűségesség. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja, légy te is olyan, mint Budapest. Kívánom én is. Légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat a megszentelt falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest. És tedd, hogy mi méltatlan fiaid méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsőségben, szabadság fővárosa, Budapest.
Mai adásunkban az 1956-os forradalomra emlékeztünk Csíz Szabó László, Déri Tibor, Fekete István és Örkény István írásaiból. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Szívtől szívig kommunikációról álmodom. Ferenc pápa fogadta a kommunikációs dikasztérium tagjait. Lezárul Pedro Arupe jezsuita generális boldoggá avatási ügyének egyházmegyei fázisa. Hárman. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 31. vasárnapra. Szívtől szívig kommunikációról álmodom. Ferenc pápa fogadta a kommunikációs dikasztérium tagjait. Október 28-a és 30-a között tartotta plenáris ülését a Vatikánban a kommunikációs dikasztérium, egy szinodális jellegű kommunikációért címmel. A pápa csütörtökön fogadta audiencián a dikasztérium tagjait, akiket arra buzdított, hogy keressék az igazságot, álljanak a gyengék mellé, munkájukkal hidakat építsenek és a szeretet közösséget szolgálják. A szinodális kommunikáció a digitális korban és a mesterséges intelligencia közegében. A világ minden tájáról érkezett egyházi és világi szakértők tanácskoztak ezekről a témákról, a dikasztérium vezetői, 20 tagja és 20 tanácsadója jelenlétében.
State saldi, dunque. Attorno ai fianchi la verità.
Így készüljetek föl, csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Így buzdít Szent Pál a mai liturgiában, mely akár a jó kommunikátor meghatározása is lehet. És valóban a tiétek hivatás és küldetés egyben, kezdte beszédét Ferenc pápa. Munkátokkal és kreativitásotokkal, a technológia eszközeinek okos felhasználásával, de elsősorban a szívetekkel egy nagy és lelkesítő feladatot kell végeznetek, hidakat építeni, amikor sokan falakat emelnek, a közösséget segíteni, amikor sokan megosztást szítanak, hagyni, hogy megszólítsanak korunk drámái, miközben sokan inkább a közönyt választják.
In questi giorni della vostra plenaria vi siete chiesti come favorire una comunicazione.
Ezekben a napokban a plenáris ülésen arról gondolkodtatok, miként lehet egy szinodális kommunikációt elősegíteni. A most lezárult szinodalitásról szóló szinódus stílusát kell átvennie ezentúl az egész egyháznak. Közösségi életünk minden megnyilvánulásában az a feladatunk, hogy visszhangozzuk azt az isteni szeretetet, amely Krisztusban vonzott és vonz minket. Ez jellemzi az egyházhoz tartozást. Ha ugyanis politikai vagy vállalati kategóriák szerint gondolkodnánk és cselekednénk, akkor nem volnánk egyház. Ha világias szempontokat alkalmaznánk, vagy ha szervezeteinket bürokráciára redukálnánk, akkor nem lennénk egyház. Egyháznak lenni azt jelenti, hogy abban a tudatban élünk, hogy az Úr szeret minket előbb, ő hív minket először, ő bocsát meg nekünk először. Mi pedig ennek a határtalan irgalmasságnak a tanúi vagyunk, amelyet ingyenesen kaptunk, és ezzel megváltozott az életünk. Vajon ennek mi köze az újságírói munkához, kérdezhetnétek tőlem. Nagyon is sok, mondta a pápa, majd kifejtette. Kommunikátorként éppen az a hivatásotok, hogy az egyházi szeretetközösséget szőjétek az igazság övével a derekatokon, a megigazulás páncéljával, lábatokon a készség sarujával, készen a béke evangéliumának hirdetésére. Ferenc pápa ekkor egy álmát osztotta meg a kommunikációs dikasztérium tagjaival. Olyan kommunikációról álmodom, mely összetud kötni személyeket és kultúrákat. Olyan kommunikációról, mely képes elmesélni és felmutatni a világ minden sarkán történő eseményeket és tanúságtételeket, és azt mindenki számára elérhetővé teszik. Ezért örömteli számomra, hogy a gazdasági nehézségek és a költségcsökkentés mellett bővítettétek az immár több mint 50 nyelvű vatikáni média kommunikációs kínálatát, a bantu lingala, a mongol és az indiai kanada nyelvekkel. A Szentatya így folytatta beszédét. Szívtől szívig ható kommunikációról álmodom, ahol hagyjuk, hogy megérintsenek minket az emberi dolgok, a sok testvérünk szenvedése. Ezért bátrabban kell kommunikálni, nem saját elképzeléseinket terjesztve, hanem tisztességesen és szenvedélyesen elmesélni a valóságot. Olyan kommunikációról álmodom, ami önfeláldozásra nevel, lelkes, kíváncsi és hozzáértő, mely képes túllépni a szlogeneken és ráirányítani a figyelmet a szegényekre, a legutolsókra, a migránsokra, a háború áldozataira, amelyik segíti a befogadást, a párbeszédet, a békekeresését. Ma nagy szükség van a békesség szerzőkre. Sose fáradjatok bele, hogy elmondjátok történeteiket, a világ minden részén, buzdította pápa. Ne féljetek a digitális világot belakni, új utakat és nyelvezeteket keresni. Az evangélium találkozások, gesztusok, tekintetek és párbeszédek története.
Noi comunicatori siamo chiamati a fare lo stesso, perché incontrando l'amore.
Nekünk, kommunikátoroknak oda kell figyelnünk az emberekre, az ő aggodalmaikra, szenvedésükre, mert Jézus szeretetével találkozva képesek leszünk testvéri kötelékeket szőni, felismerni minden ember méltóságát és gondjainkba venni közös otthonunkat, idézte a pápa most megjelent Dilexit Nos kezdetű enciklikáját. Segítsetek nekem megismertetni a világgal Jézus szívét, olyan kommunikációval, mely a szeretet közösség eszköze. Jól lehet a világot, szörnyű erőszak gyötri. Mi, keresztények, meglátjuk a remény apró lángocskáit, a jó történéseket. A rossz nem fog győzni, mert Isten irányítja a történelmet és üdvözíti életünket. Ferenc pápa itt visszatért az anyagi nehézségekre, és azt kérte, hogy a kommunikációs dikasztérium segítsen forrásokat találni működéséhez. Ez rossz hír, de egyben jó hír is, mert megmozgatja mindenki kreativitását, fogalmazott. A néhány hét múlva kezdődő szent év nagy lehetőség arra, hogy tanúskodjunk a világnak hitünkről és reménységünkről. Előre is köszönöm mindazt, amit majd tesztek. A dikasztérium munkáját, a Rómába érkező zarándokok segítésében, és azokra is gondolva, akik nem tudnak majd utazni, hiszen a vatikáni médiának köszönhetően velünk együtt élhetik meg és követhetik a jubileumi szertartásokat. Ferenc pápa végül szívből jövő áldásával búcsúzott a kommunikációs dikasztérium munkatársaitól, imáikat kérve szolgálatára.
Lezárul Pedro Arrupe jezsuita generális boldogavatási ügyének egyházmegyei fázisa. November 14-én csütörtökön lezárul Pedro Arrupe atya, a Jézus Társaság a 28. legfőbb elöljárója boldogavatási ügyének egyházmegyei fázisa, amelyet Baldassare Reina érsek, Ferenc pápa római helynöke vezet a Lateráni Szent János Bazilika Conciliazione termében. Pedro Arrupe, jezsuita generális boldogavatás ügyének egyházmegyei fázisa 2018-ban kezdődött a római egyházmegyében, ahol Arrupe atya meghalt 1991-ben, és így a szabályok szerint az elhalálozás helyén illetékes püspök, akkor Rómában Angelo de Donatis bíboros, a pápa római általános helynöke járult hozzá, hogy elindítsák az eljárás egyházmegyei szakaszát. Most 6 évvel később ez a szakasz lezárult, amelynek során Arrupe atya életét, hősies erényeit, életszentségét és Isten szolgája jeleit vizsgálták. Az egyházmegyei törvényszék ülésén novemberben jelen lesz Giuseppe D'Alonso prelátus, püspöki delegátus, Don Giorgio Ciucci, promotor justicié és Marcello Terramani közjegyző. Pedro Arrupe atya Spanyolországban, Baszkföld fővárosában, Bilbaóban született 1907. november 14-én. Orvosi tanulmányokat folytatott, majd 1927-ben belépett a jezsuita rendbe. Mivel 1932-ben a II. Spanyol Köztársaság elűzte a jezsuitákat, képzését Hollandiában, Belgiumban, majd az Egyesült Államokban végezte. 1936-ban szentelték fel, ezt követően orvos etikai doktorátus szerzett, majd a rend Japánba küldte. 27 éven át szolgált a Szigetországban, munkája során legtöbb idejét a szegények és elnyomottak között töltötte, nem csak misszionáriusként, hanem egy kis japán falu orvosaként is. 1941. decemberében kémkedés gyanújával letartóztattak a japán hatóságok, és 33 napon át magánzárkában tartották fogva. Szabadulását követően Hiroshima egyik külvárosában, Nagakukában a japán misszió novicius mestere lett. 1945-ben 8 jezsuita társával együtt túlélték az atomtámadást, és a jelölt házat szükségkórházza alapítva több száz sebesültet láttak el. Arrupe atya 1958-ban lett a japán rendtartomány első előjárója. 1965-ben választották általános rendfőnökké, a rend 28. generálisaként személyében ő lett a rendalapított követő másodjára baszk származású előjárója a jezsuitáknak. Sokan emiatt is második Ignácként tisztelték, aki megújította, újjászervezte, szinte újjáalapította a társaságot a II. Vatikáni zsinat szellemében. Arra biztatta a rendtagokat, lássák meg Isten mindenben, és bátran szenteljék életüket az érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő szolgálatoknak, akár a természettudományos, művészi vagy más világi területen, és arra is figyelmeztetett, hogy a holnap problémáira ne a tegnap válaszaival feleljenek. Ő alapította meg 1980-ban a jezsuita menekült szolgálatot, amely napjainkra csaknem 50 országban aktív és közel 40 millió menekültnek nyújtott segítséget. Arrupe atya 1981-ben egy fáradtságos távol-keleti út után agyvérzés kapott, lebénult és fokozatosan teljesen elvesztette beszéd képességét. Elsőként a jezsuita generálisa sorában nem töltötte ki haláláig tisztségét. 2 éven át a rendhagyó módon nem általa, hanem II. János Pál pápa által kijelölt helyettesei irányították a rendet, majd 1983-ban a 33. általános rendgyűlés Péter Hans Kolvenbachot választotta utódjául. Pedro Arrupe atya 1991. február 5-én hunyt el. Földi maradványai a római Il Gesù templom egyik oldalkápolnájában nyugszanak. Pedro Arrupe atya 18 éven át vezette a Jézus Társaságát. Fő feladatának tekintette, hogy felkeresse szerte a világon a jezsuitákat, éppen 40 éve ő volt az első jezsuita generális, aki Magyarországon is járt. És előmozdítsa, hogy a jezsuita rend a II. Vatikáni zsinat szelleméhez igazodjon. Kortársai visszaemlékezései szerint Pedro Arrupe az önmegtagadás és az ima embere volt, aki szíven viselte a szegények és kitaszítottak sorsát.
Hárman,
Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 31. vasárnapra.
Egy ember ül a templomban és imádkozik. Elkezdődik a szemmise. Bárki ránéz erre az emberre, arra gondolhat, hogy áhítata és a szentmisén való részvétele nagyon intenzív. Mellette egy fiatal pár foglal helyet. Az úrfelmutatás pillanatában a két fiatal megfogja egymás kezét. Az eddig áhítattal teljesnek tűnő ember félhangosan rájuk förmet. Hát nem szégyelik magukat? Itt a templomban szerelmeskednek. Tényleg botrányos az, ha szent pillanatokban az emberek megfogják egymás kezét? Ha pedig valaki intenzíven éli meg kapcsolatát az Istennel, és csak rá figyel, miért ítél meg másokat ilyen viselkedés láttán? S ha észre is veszi őket, miért zavarja őt, ha valakik egymás kezét fogják a szent cselekmény alatt? Jézus szeretett parancsa először azt kéri tőlem, hogy emeljem tekintetem felfelé. Fentről várjak minden erőt, segítséget, oltalmat, mindent. Ha egyre több időt töltök vele, akkor megérzik rajtam embertársaim is, és nem kell erőszakkal hirdetnem, hiszen úgymond kisugárzik környezetemre a szeretet szelíd ereje. Ennek gyümölcseként Jézus szeretet parancsa kifelé irányítja figyelmem. S ha sugárzom a felülről érkező isteni szeretetet, az nem csak kifelé, hanem befelé is eltölti lelkemet, testemet, egész lényemet. Jézus szeretet parancsa, úgymond pozitívan kényszerítő erő. Úgy parancsol, hogy nem tudok és nem is akarok más tenni. Arra indít, hogy három irányba tekintsek. Fölfelé, kifelé és befelé. Fölfelé, hogy egyre jobban eltöltsön az Isten szent lelke, ezáltal kifelé sugározzam és megkívántassam másokkal is. Ha ugyanis erőszakosan térítek, nem kívánja meg senki Isten szeretetét, mert elveszik az íze. Befelé pedig azért tekintek, hogy önmagamat is megtanuljam helyesen szeretni. Így közeledem Isten országához, hiszen nagyon figyelemre méltó, amit Jézus mond az írástudónak. Nem jársz messze Isten országától. Miért mondja ezt neki? Jézus mondhatná azt is neki, hogy közel vagy Isten országához. Sőt, azt is, hogy bejutottál. Miért mondja, hogy nem vagy messze? Ha jön egy autóbusz, és én szeretnék rá felszállni, s ha nem is vagyok messze a megállótól, azért még lemaradhatok róla. Ha nem is vagyok messze Isten országától, még kimaradhatok belőle. Az eredeti görög szöveg ismerete még inkább magyarázatot ad az eddigiekre. Az eredeti szövegben arra, hogy teljes elméből, Márk evangélista ezt a szót használja. Dianoia. Amikor az írástudó ismétli meg, akkor már más szót használ. Szünézis. Mi a különbség a kettő között? A dianoia, Jézus kifejezése, az Istent befogadó elmét jelenti. A szünézis, az Istent kutató kereső elmét, amelyik csak kívülről vizsgálja Istent. Az írástudó azt mondja, kutató elmével keresem Istent. Jézus pedig az Isten lelkét befogadó elmére utal. Ezért mondja neki, hogy nem vagy messze Isten országától. Sokszor mi is minden számunkra rendelkezésre álló eszközt bevetünk, hogy megismerjük Istent. De így sosem fogjuk megismerni őt. Szívünket kell megnyitnunk Isten szent lelke előtt. Engednünk kell azt, hogy antennává váljon a szívünk, lelkünk, értelmünk, s így egész lényünk. Akkor leszünk benne Isten országában, Isten szent lelkének sodrásában. Isten szeretet, fele barát szeretete nélkül, fanatizmus. Nem elég csak fölfelé nézni. Ha Istent kihagyom, könnyen humanistává válhatok. Ember szeretet, Isten nélkül, ateista humanizmus. Ha csak befelé nézek, akkor az meg egoizmus. A három irány egy irányba vezet. Együtt jó.
Hárman. Sajgó Balázs atya emlékezését hallották az évközi 31. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Hallják meg hívők, hitetlenek, élet-halálra szóló eskümen, a szív bősége szúg fel ajkamon, az kétszerét Krisztus vallanom. Hiszek egy Isten, három szemét, az élő Istent, aki bennem él. Akiben élek, mozgok vagyok, kinek tenyeréhez simulhatok. Akinek rám is éber gondja van, cselekszik bennem, és általam mozdítja minden mozdulatom. És mozgatja a jó akaratom. Hiszek Istenben, hiszem az Atyát, hiszem a Krisztust, Isten egy fiát. Benne az élet, benne az út, hiszek Istenben, hiszem a fiút. Hiszek és tudom, hogy honnan van hitem, házamat kősziklára építem, és hogyha mécsem már nem meleg, az Istennek ajánlom lelkemet. Hiszem az Istent, hiszem a tüzét, hiszem a lelket, életút fejét. Aki az egyház ajakán beszél, hegyeket bont, szíveket elér. Tudom, hogy hiszek, tudom, hogy kinek, az Eleven Úrnak, Istennek hiszek. Tudom, hogy hiszek, tudom, hogy kinek, az Eleven Úrnak, Istennek hiszek. Tudom, hogy hiszek, tudom, hogy kinek, az Eleven Úrnak, Istennek hiszek.
A nap verse. Radnóti Miklós, november. Megjött a fagy, sikolt a ház falán, a holtak fog a koccan hallani. S zizegnek fönn a száraz barna fán vadmirtuszok kis őszbozontjai. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Félek? Nem is félek talán.
Radnóti Miklós november című versét Baranyi Péter előadásában hallották.
Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verseskötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdaközség határában lelőtték.
A nap imája.
Ó, boldog lelkek, akik már félelem nélkül élvezitek a boldogságot, és állandóan elvagytok merülve az én Istenem dicséretében. Legyetek segítőink nyomorúságunkban, járjatok közben értünk Isten irgalmánál, hogy juttasson nekünk is valamit a ti boldogságotokból, és ossza meg velünk azt a világos megértést, amelyben részetek van. Értesd meg velünk, én Istenem, hogy mi a jutalma azoknak, akik férfiasan harcolják végig ennek a nyomorúságos életnek az éjszakáját. Ó, boldog lelkek, akik olyan gyönyörűséges és maradandó örökséget tudtatok szerezni. Magyarázzátok meg nekünk, hogyan gyümölcsöztettétek ezt a végtelen kincset, és segítsetek rajtunk, hiszen oly közel vagytok a forráshoz, s merítsetek vizet számunkra, akik eltikkadtunk idelent a szomjúságtól.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!